Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hétről hétre ezt olvassuk, azt látjuk, hogy hogyan születik meg az első keresztény közösség, a Jézus követőknek a közössége, amikor a Szentlélek kiárad, és hogyan viszik ők tovább Jézusnak a munkáját. Ennek az első gyülekezetnek, a jeruzsálemi gyülekezetnek az életénél tartunk. Azt keres, hogy az Isten szent lelke hogyan munkálkodik, hogyan viszi előre az evangéliumnak az ügyét. Így olvassuk most a mai vasárnapon a 4. fejezet 32. versétől az 5. fejezet 16. verséig Isten igéjét. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, aztán szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, eladta azt, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: igen, ennyiért. Péter így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is és eltemették a férje mellé. Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak a Salamon csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. Ez a szakasz, amit most felolvastam, akkor is felháborítana és megrendítene a legtöbbünket, ha ma nem a adakozás vasárnapja lenne, így meg pláne. De hadd mondjam azt, hogy én ezt nem választottam, hanem kaptam, és benne vagyunk egy sorozatba, és nem, ez így adatott Istentől nekünk, hogy pont egy ilyen történet, pont a mai vasárnap. De nyilván megrendít és felháborít minket ez a történet, meg ez a szakasz, mert azonnal ott van bennünk, hogy hogyan halhat meg Isten ítélete következtében két ember. És most a gyász napjaiban Magyarországon különösen is érzékenyek vagyunk erre. Abban a pillanatban ott van az áthallás, hogy csak nem azt akarod mondani, hogy Isten ilyen, és hogy akár a baleset, a buszbaleset áldozatait is Isten ítéletén keresztül kellene értelmezni, vagy így néznek rá a keresztények, ha valaki csak közeledik még a kereszténységhez? A válasz, hogy egyértelműen nem. A másik dolog meg, hogy miért ilyen fontos kérdés a pénz? És különben milyen életszerűtlen, vagy kényelmetlen, hogy Jézus első követőinek azt olvassuk, mindenük közös volt. Végül pedig a lehető legrosszabb, ha ezt a kettőt összekötjük, amit valószínűleg össze is kötünk a fejünkben, így, mivel ezek ketten nem adakoztak az egyháznak, Isten halálra sújtotta őket. Sokan szeretnék ezt hallani, sokan gondolkodnak így egészen őszintén a kereszténységről, és körülbelül erről szól, hogy ide jönnek az emberek, aztán kapnak egy ilyen történetet, aztán az, hogy látjátok, ha nem segítetek a szegényekkel, meg nem adakoztok, akkor Isten majd meg fog titeket ítélni. Ez a kereszténység olvasata ma a világban. És persze azonnal ott van a kérdés, hogy na jó, de akkor ezt a történetet kitalálta ki, kinek az érdekeit szolgálja, és a mai ember elkezd gondolkodni. És azért kell ezt elmondanunk, mert tudom, hogy mindkét oldala, amiről beszéltem ennek a szakasznak, érthetetlen és felháborító. Felháborító azért, mert az a tapasztalatunk, hogy akik Istenben egy olyan Istent látnak, aki valóban elsősorban és mindig ítélkezik, maguk is kegyetlen ítélkező, másokat sújtó, elítélő emberekké válnak, és ezt nem szeretjük, pedig sok ilyet látunk az egyház életében, történetében. És másodszor azért is felháborító, azért is nehéz ez, mert pontosan tudjuk azt is, hogy az egyházban a pénzzel való visszaélés sem ismeretlen. És ezzel együtt mégis ez a bibliai szakasz van ma előttünk, és hisszük, hinnünk kell, hogy a Szentlélek valamit ezzel az igével is el akar végezni, az Isten népének az életében, a történelem folyamán újra és újra, ahogy olvassa Isten népe ezt a történetet, nem vághatja ki a Bibliájából, még ha szeretné is, és mi is ma, ha ma ez a bibliai történet adatot nekünk. Nyilván Isten szent lelke nem azt akarja munkálni, hogy akkor legyünk ítélkező, keménykedő emberek, és nyilván nem arról szól ez, hogy küszködjünk rossz lelkiismerettel, ha nem tudunk elég jó lelkiismerettel adakozni. Nyilván nem ezt akarja, de akkor mit? Akkor mit? És még itt a bevezetésben hadd éljek egy képpel, ami ezt talán segít megvilágítani, egy nagyon mindennapi képpel. Ha félhomályba benézünk egy félig rendben lévő szobába, akkor úgy látjuk, hogy úgy minden rendben van. De amikor aztán hirtelen vakítóan besüt a nap, akkor feltárul, hogy ez a különben úgy, ahogy rendben lévő szoba, ebben mennyi pókháló, mennyi por és mennyi mocsok van a látszólagos rend és tisztaság mögött. És az a meggyőződésem, hogy valahogy így akar a Szentlélek világossága beragyogni ezen a bibliai szakaszon, ezen az ős gyülekezetnek, ezen a történetén keresztül újra és újra Isten népébe, ma a mi gyülekezetünkre, a mi életünkbe. Mert ha magunkra nézünk, mint gyülekezet, különösen meghallgatva ezt, hogy odaszánás van, és adakozás van az életünkben, és hihetetlen sok szolgálat van a gyülekezetnek az életében, akkor tulajdonképpen az van bennünk, hogy úgy nagyjából rendben vagyunk. Úgy nagyjából rendben vagyunk. Persze tudjuk, hogy itt-ott lehetne jobb, van mit egy kicsit rakosgatni, meg porolgatni, de itt-ott változtathatnánk, növekedhetnénk, de úgy látjuk magunkat, hogy úgy nagyjából minden rendben. És ha ez az ige van ma közöttünk, akkor a meggyőződésem, hogy a Szentlélek kicsit bele szeretne világítani a gyülekezeti, a közös életünkbe. Milyennek lát ő bennünket? És milyen az a gyülekezet, amely szintén nem tökéletes, de talán sokkal közelebb áll hozzá, mint mi. És nem azért teszi ezt Isten, hogy utána jól elítéljük magunkat, vagy a lelkész jól kiossza a gyülekezet, hogy ilyen vagytok, ilyenek, ilyennek kéne lenni. Nem ezért teszi, hanem sokkal inkább azért, hogy magához hívjon, hogy egy lépéssel közelebb hívjon magához, hogy a szívünkbe felkeltse a vágyat, hogy közelebb lépjünk hozzá, hogy jobban a világosságában éljünk és nyárjunk. Úgyhogy három dologban, három téma vagy kérdés mentén fogjuk ezt látni, hogy mit látunk ebből a gyülekezetből, és ez hogyan vizsgál meg minket ma. Az első, hogy mit látunk a gyülekezet közösségéből. A második, hogy mit látunk a gyülekezetben a bűn valóságáról, és a harmadik, hogy mit látunk Isten jelenlétéről. A közösség, bűn és Isten jelenléte. Ez a három, ez egy valóság. Ez olyan, mint hogyha egy háromszögnek a három oldala lenne, bármelyikkel kezdhetném, és amikor az egyikről beszélek, akkor mindig a másikról is beszélek. Látni fogjuk a végén, hogy ez hogyan kapcsolódik össze. Hogy mit élnek meg a közösségben, hogy mit élnek meg a bűn valóságával szembesülve, és hogy mit élnek meg Isten jelenlétének a valóságában. A közösségről nézve azt olvassuk, hogy a hívők gyülekezete szívében és lelkében egy volt. És ezek a szavak talán nagyon egyszerűek és nagyon romantikusak. Ó, hát szívükben, lelkükben egyek voltak. De ez egy nagyon-nagyon különleges időszak, és egy nagyon-nagyon különleges tapasztalat és megélés volt. Annyira sok szó esik egységről és közösségről köztünk is, a gyülekezetünkben egy fontos érték számunkra, hogy könnyen elvész ennek a szónak és ennek a kijelentésnek a súlya, hogy mi valójában ez az egység, amiről itt olvasunk. Mert ez a szívbeli, lélekbeli egység, ez nem magától értetődő. Egyáltalán nem. És nem is emberi erőlködés eredménye, hanem egy nagyon különleges ajándék, ami felülről száll le, ami felülről adatik meg egy közösségben. És ez azért fontos hangsúlyozni, mert ha ezt nem értjük, vagy nem éltük meg sohasem, hogy milyen ez az Istentől kimunkált mély egység, akkor egy idő után piszokul elegünk lesz abból, amit közösség alatt értünk. Szétkoptatjuk ezt a szót. Mi a közösség? Mi ez az egység, ami a gyülekezetben van? Nem a hasonlókkal való egyhúron pendülés. Esetleg egy kis lelki vallásos inspirációval feldobva. Nem az ez a közösség, hogy ahogy nagyon jó közösséget élsz meg a barátaiddal, vagy azokkal, akikkel, nem tudom, egy sportklubba vagy együtt, vagy az osztálytársakkal, hogy ez egy ugyanolyan nagyon jó közösség, ahol nagyon jó együtt lenni, csak ez kicsit fel van díszítve ilyen vallásos dolgokkal, mert ez így ehhez kapcsolódik. Nem ez. A szívében, lelkében egy az, nem ez a fajta közösség, amikor van egy jó kis csapatépítő tréning, eljutunk egy egységre, motiváltak vagyunk, és hát alá tesszük a keresztény szózt. Nem. Vagy máskor azt értjük közössége, mert tudjuk, hogy iszonyú nagy ajándék bármiféle közösség, bármiféle egység, amikor szertehúz minden a családunkban, szertehúz minden a munkahelyünkön, szertehúz minden az iskolában, szertehúz minden, és amikor jön egy vezető, és valahogy ezt össze tudja tákolni, és egy kicsit egy irányba tudja fordítani, legalább részlegesen együtt megyünk valamerre, az egy hihetetlen nagy ajándék, az egy nagy vezetői tett, de közel nem erről van szó. A hívők egész gyülekezete szívében és lelkében egy volt. Ez teljesen más dolog. Mi ez a más? Ha, ahogy olvasom ezt a szöveget, azt látom, hogy a kulcs, amivel meg lehet foglalni ezt a nagyon mást, ami megvilágít bennünket, mint gyülekezetet, a közösségünket együtt egymással, a házi csoportos közösségeket, a szolgálati területek közösségeit, a lelkipásztorok közösségét, ami megvilágít bennünket, a kulcs, amit látok ebben, az erő. A közösségnek az ereje, amely sokkal több, mint amit bárhogy létre lehet hozni, két irányban jelenik itt meg. Az első befelé. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Bibliamagyarázók hangsúlyozzák, ahogy később Annániás, Szafirás és Szafira kapcsán Péter szavaiból is kiderül, hogy ez nem kényszerű beszolgáltatást jelentett. Ez nem valamiféle magántulajdon nélküli őskommunizmus. Itt nem azt jelenti, nem arról van szó, még ha szövegből elsőre ez is jön, hogy mindenki eladta mindenét, senkinek nem volt semmilyen kommuna. Nem. Ez egy teljesen önkéntes folyamat volt, ami sokakban elindult, ami sokakban a szívükbe megmozdult. Ezért volt ez a közösség nagyon más, mint bármilyen összehozott, megépített közösség a világban, mert egészen mélyről fakadt. Az történik, hogy szinte magától beteljesedik az ószövetségi törvény, amit olvastunk a lekcióban, amikor Isten azt mondja az ő népének, Izraelnek a törvényben, miután megváltotta őket, hogy ne legyen köztetek szegény. És jól figyeljetek, azt mondja, a földön lesznek szegények, a szegények mindig veletek maradnak, mondja Jézus máshol, ezt idézve. De köztetek, a testvérek közösségében, a saját népetek közösségében ne legyen szegény. Miért ne legyen szegény? Miért parancsolja ezt Isten az ő népének, Izraelnek? Nagyon egyszerű. Azért, mert amikor Isten megteremtette ezt a világot, abban nem volt szűkösség, abban nem volt szegénység, abban nem volt hajléktalan. Aztán, ahogy a világ megromlott, ahogy az ember fellázadt Isten ellen, ahogy az egész világot átjárta az embernek az önzése egyre jobban, mert elszakadt Istentől, mert meghasonlott a másik emberrel, megjelent a szegénység. És végig itt van a szegénység, de Isten azt mondja, az én népemben ne legyen szegény. Miért? Mert az én népem élete arról fog beszélni, hogy milyen Isten, aki nem szegénységet, hanem elégedettséget, bőséget akar adni. És amikor Isten újjáteremti ezt a világot, ott nem lesznek szegények. És ezért adja Isten a törvénybe a népnek, hogy gondoskodjatok egymásról. De amit a törvény nem tud megtenni, amit az ember a maga erejéből nem tud megtenni, az itt, amikor a Szentlélek leszáll, Isten jelenléte, a harmadik pont lesz majd, az egyszer csak megvalósul. Önként, szabadon körülnéznek, és azt mondják, hogy inkább odadom azt, amin van, adok abból, amin van, hogy ne legyen közöttünk szegény. Nem a törvényt akarják beteljesíteni, hanem a szívükben fakad fel olyan mélyen az Isten iránti szeretet, meg a másik ember iránti szeretet, hogy elkezdenek gondoskodni egymásról. Ez ennek a közösségnek az ereje befelé. És a közösségnek az ereje kifelé, az meg ezzel kapcsolódik, ehhez kapcsolódik, mert azt olvassuk a következő mondatban, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Kimegyünk, és elkezdünk Jézus feltámadásáról beszélni az embereknek, és azt fogják mondani, hogy ez bolondság. Bolondság, a halottak nem támadnak fel. De ha egy olyan közösség van mögötte, amelynek meglátják az életét, ha egy olyan közösség van az üzenet mögött, ahol valóban nincsen szegény, ahol megjelenik ez a hihetetlen mély törődés és szeretet, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy ez az üzenet bolondság, de ilyet sehol nem láttunk még a világon, hogy emberek így szeressék egymást, és így gondoskodjanak egymásról. És én is tudom, mert belém van írva, mondja az is, aki nem hisz Jézus feltámadásában, hogy ahol emberek szeretik egymást, és törődnek egymással, és a rászorultakkal, ott jó dolog történik. Lehet, hogy mégis van ennek az üzenetnek valami köze ehhez a néphez és az igazsághoz. A gyülekezet élete hitelesíti, vagy hitelteleníti az apostoli igehirdetést. Erő befelé, erő kifelé. Nagy kegyelem volt rajtuk, mert Istennek ez kedves, és a Szentlélek megadja azt, hogy ereje van ennek az üzenetnek. Meggyőző ereje van a közösségnek. Nem tudom, mit éreztél, amikor évről évre, vagy először hallod, hogy és itt ez a papír, és gondold át Isten előtt, hogy mit fogsz odaadni, és már van, akiben már... És nem baj, hogy ezt érzed. Hát én is ezt érzem, ki akarják énekelni a pénzt a zsebem. De, nem, de csak azért beszélek erről az érzésről, mert ez mutatja meg, hogy hol van a szívünk. Ez mutatja meg, hogy hol van a szívünk. És ott... Ez világít rá a közösségünk erejére. Itt történik az, hogy Isten a világosságába hív mindannyiunkat, engem, Persze, van jó csoport, házi csoport, meg együtt vagyunk. Mi van valójában az én szívemben? Mi van valójában én bennem? Akkor ránézek a pénzemre, ránézek a rászorultra, a testvérre. Hol vagyok én? Értitek? És ez egy meghívás. Ha én ennyire irigy vagyok, ennyire önző vagyok, ennyire kistérű vagyok, Uram, könyörülj rajtam, hívd vissza magadhoz. Add nekünk ezt a közösséget. Másodszor a bűn valósága. A bűn. A probléma az, és ezt te nem mondtad így ki, akkor nem vagy őszinte. Remélem, hogy kimondtad. A probléma az, hogy miért kellene két embernek meghalnia azért, mert nem adták oda mindenüket az egyháznak. Ha ezt te nem tudod kimondani, hogy ez felháborít téged ez, akkor vagy hihetetlenül érted már ezt, és nagyon Istennel dobban a szíved, vagy pedig annyira megszoktad már ezeket a bibliai történeteket, hogy még lepattan rólad. Hallottam már ezerszer. De én azt akarom, hogy ne pattanjon le, hanem háborítson fel. Mert ha nem háborít fel, nem fog oda vonzani Isten jelenlétébe. És ha nem vonz oda Isten jelenlétébe, akkor minek üldögélünk itt ma reggel? Szóval bűn. Hadd kezdjem ezt is egy történettel. Pár hónapja, és ez nagyon érdekes, hogy most így elém jött, ahogy ezen gondolkodtam. Pár hónapja így menet közben véletlenül az autóban ülve beleakadtam egy rádiós beszélgetésbe, amelyben egy drogos életutat befutott fiatal embert faggatott a riporter. Nem látsz, keresztúri volt. És ahogy beszélgettek, kérdezgettem ilyen bensőséges hangon, végig az volt nagyon erősen az érzésem, hogy ez a srác még nem kész felelősséget vállalni magáért. Hogy mindig így csúszik ki. Klasszikus drogos karrier, bűnözés, szülőkkel, megromlott kapcsolat, kirak. És mintha végig tolná el magától a felelősséget, majd ahogy mesélte az életét, meg az élete eseményeit egy ponton, elhangzott egy mondat. Nem egészen szó szerint emlékszem rá, de a lényege ez volt, hogy így mondta az első fel, az pontosan ez volt, hogy és akkor, amikor ez történt, akkor nem kaptam készhez az érettségimet, mert elcsúsztam töriből. És ez a mondat tette fel nekem a pontot az ír, amit éreztem, hogy minden csak úgy történt valahogy vele, de úgy semmi sem igazán az ő felelőssége. Ugye? Nem azt mondta, hogy soha nem érettségiztem le, mert megbuktattak. A nyelvezet, figyelj, azt mondja, nem kaptam készhez az érettségimet, az érettségi bizonyítványomat. Tehát többen megvan ez már nekem, csak hát nem kaptam készhez. És hát azért nem kaptam készhez, mert hát elcsúsztam. Elcsúsztam töriből. És értjük. És nem azért hozom ezt a példát, hogy bárkit, különösen egy fiatal srácot, aki harcol a drogból való szabadulással, kicikizzek, nem. Sokkal inkább azért, mert ez a pár perces beszélgetés számomra annyira leleplezte, hogy hogyan működik a szívünk, meg hogyan működik a kultúránk, akkor, amikor felelősségvállalásról és bűnről van szó. Hárít a szívünk. Abszolút hárít. Nem megbuktam, és soha nem érettségiztem le, hanem nem kaptam készhez. És nem azért, mert nem tudtam tanulni, mit tudom én, mi történt, hanem kicsit megcsúsztam. És értitek, mivel annyira ez van a mai kultúrában, meg így működik az ember szíve, azt gondolom, hogy pontosan így látjuk Anániás és Szafira történetét. Ugyanez van benned. Hát megcsúsztak. Hát most miért olyan nagy dolog ez? Hát kicsit megcsúsztak, na hát. És miközben nagyon erősen hiszek abban, hogy megértéssel, kegyelemmel és bátorítással kell lennünk mindenki iránt, aki elbukik. Ezt hangsúlyozzuk. Mégis számba kell venni, hogy a bűn valóságával szembesülni kell akkor is, amikor bátorítással, szeretettel, támogatással vagyunk az iránt, aki vétkezett. Na akkor nézzük így. Mi történt Anániással és Szafirával? Még egyszer újra hadd hangsúlyozzam, hogy nem az a bűnük, hogy nem adták oda mindenüket a gyülekezetnek, mert az nem volt kötelező. Péter ezt mondja. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad? És miután eladtad, nem te rendelkeztél le az árával? Szabadság. Nem az a baj, hogy nem adta be. Első pont. Nem az a baj, nem az a bűn, hogy nem adta oda. Feljelegezhetsz egy nullával kevesebb a papíron. Nem az a bűn. Azt mondja, hanem ha azt csináltál a pénzeddel, amit akartál, akkor miért csaltál, és miért hazudtál? És kicsit próbáljuk végig gondolni, vajon miért döntött úgy ez a házaspár, hogy látszólag azt teszik, amit sokan mások tettek abban a gyülekezetben, de valójában mégis egészen más tesznek. Vajon miért volt szükségük arra, hogy úgy tűnjenek, mint akik szívükben, lelkükben egyek mindenkivel, mint akik az egységnek ugyanabban a különleges csodájában sodortatnak, miközben ez nem volt ott a szívükben, és nem volt ott velük? Hogy miért kellett ezt végigcsinálniuk, miért kellett hazudniuk, miért kellett csalniuk? Így is feltehetjük a kérdést, gondold végig, mit akartak megszerezni ezzel, amit tettek? Vagy figyelj, mi volt az a nagyobb jó számukra, ami fontosabb volt nekik, mint hogy őszintén nem állnak be azok közé, akik odaadják mindenüket? Mi volt az a nagyobb jó számukra, ami fontosabb volt nekik, mintha úgy döntenek, hogy beállnak azok közé, akik mindenüket odaadják, hogy ők is odaadják azt, amiük van? Nem tudjuk pontosan, de a szívük mélyén fontosabb volt valami annál, mint hogy őszinte, átlátszó módon tartozzanak ehhez a közösséghez. Úgy akartak látszani, de nem akartak úgy cselekedni. És ez az indulat, ez a kétszínű indulat, ebben a közösségben, ahol ez a hihetetlen szeretet született meg egymás iránt, ez a kétszínű hazug indulat, tökéletes eszköze lehet a sátánnak arra, hogy azt a nagy erőt, ami ott van, azt a közösségi csodát, amit látunk, kikezdje és lassan elkezdje felőrölni. Mennyire törékeny a hívők egysége. Ugyanúgy tesznek, ugyanúgy örvendeznek, mint bárki más. Csak egészen más van belül. És pontosan tudjuk, hogy ez milyen métej, milyen méreg általában az emberi közösségekben, hogy milyen módon ez vet szét mindeneket. És én mindig mondhatod azt, hogy rendben értem, ezzel együtt aránytalan, hogy meg kell halniuk. Illetve elfogadhatatlan, hogy Isten ítélete éri el őket. És ezért látnunk kell még valamit, ami átvezet bennünket a harmadik témához. Ez volt a bűn valósága az életünkben. Mi, mint gyülekezet, hogyan tekintünk rá a bűnre, hogyan beszélünk róla. A harmadik dolog, amiben átvész, amit Péter így mond, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Isten jelenléte. Mert ha meg akarjuk érteni, hogy mi történik itt, akkor végül arról kell beszélnünk, hogy milyen körülmények között hazudott Anániás és Szafira Istennek és a gyülekezetnek. Azt mondtam, ez a három dolog összefügg, a harmadik Isten jelenléte. Isten jelenléte, ami magyarázatot ad erre a rendkívüli egységre, közösségre. Isten jelenléte, ami magyarázatot ad a bűn valóságának a látására és az ítéletre. Hogyan van jelen Isten? Az elmúlt években többször beszéltem arról, hogy a Szentlélek, Isten jelenléte, a Szentlélek Isten népe történetének a során időszakosan, intenzívebben, erőteljesebben kiárad, mint máskor. Ha végignézzük Isten népének a történetét, akár a keresztény egyház történetét, vannak időszakok, amikor Isten különleges módon meglátogatja a népét. Ez lehet, hogy akár évekig, évtizedekig tart egy kontinensen, és egészen megújítja azt, mint a nagyébredés Észak-Amerikában. Vagy lehet, hogy csak egy közösség éli át, hogy felébred. Úgy nevezik ezeket, hogy lelkiébredés, hogy megújul, hogy Isten szent lelke meglátogatja őket, és más lesz minden, mint korábban volt. Az ilyen lelkiébredés mindig a gyülekezeten belül kezdődik, nem kell már. De este kell. Mit is akarok? Az ilyen ébredés mindig a gyülekezet életén belül kezdődik. És sosem áll meg a gyülekezet életének, a gyülekezetnek a határainál. Mindig túlmegy a közösségbe. Ez az intenzív jelenlét, ez azt jelenti, hogy ugyanazt tudják a gyülekezetnek, a közösségetnek a tagjai, mint amit máskor is tudnak, csak valahogy egészen máshoz. Ha általában azt mondod, hogy van egy ilyen életünk, így megy, és akkor Isten szent lelke elkezdi a bűnbánatot munkálni, szemben bűnbánatot munkál, szívem, egy kicsit lejjebb megyünk, ez a bűnbánat, rájövünk, hogy elveszettek vagyunk Jézus nélkül, és ebben a lent, ebben a mélységben egyszer csak felragyog számunkra Isten szeretete Krisztusban, és egy nagy örömünk lesz, és így feljövünk. Amikor személyesen átérünk egy lelki megújulást, úgyhogy ezt már tudjuk, akkor ez úgy megvan úgy az életedben. És amikor személyesen átérünk egy nagy lelki megújulást, akkor ez így mélyebbre megy, ugye? Így mélyebben átélem az elveszettségemet, és mélyebben átélem Isten hihetetlen szeretetét és kegyelmét. A lelki ébredés időszakában ugyanez úgy megy, hogy jön az élet, és egyszer csak így leszakad az emberek előtt az elveszettségük, fájdalom, szomorúság, összetörtség, agónia, elvesztünk Isten nélkül, és ebben a hihetetlen mélységben, amikor Isten jelenlétében éli át az ember, vagy a közösség az elveszettségét, így elkezd felragyogni Krisztus, felragyogni az evangélium, és hihetetlen örömet, szeretetet, dicsőséget munkál. Ez a lelki ébredés. Ugyanaz, csak sokkal intenzívebben. Ez történik itt? Most már érted, hogy miért van ilyen közösség? Mert a mélységben olyan szeretetet kaptak Istentől, hogy az túlcsordul egymás felé, nincs közöttünk szegény. És ha meg akarod érteni, hogy mi történik Anániással és Szafirával, és mi van, akkor azt kell látni, hogy ilyen időszakról van szó, amikor nem lehet nem tudomást venni arról, hogy Isten közöttünk van. Egészen valóságosan erről beszél mindenki az utcán, ott is, meg minden ébredés idején. Nem lehet nem tudomást venni arról, hogy Isten itt van, és Isten cselekszik. És ez Ananiás és Szafira története, értitek, hogy így van jelen Isten. Túlcsordul a hívők szíve a hálától, az örömtől, a kegyelemnek az áradásától. Mindenki tudja, hogy Isten jelen van. Valakik nem mernek csatlakozni ehhez az új mozgalomhoz, mert annyira valóságos és annyira félelmetes ugyanakkor Istennek ez a jelenléte. Értitek? És ebben a helyzetben hazudnak ők a Szentléleknek. Előtte azt olvassuk, együtt imádkoznak a hívők, megrendül a hely, ahogy Isten jelen van. Értitek? Kicsit megcsúsztak. Bejön valaki, hazudik az egyháznak, hazudik a papnak, vagy a pap hazudik egyet. Hazudtál, hát ennyi. Mindennapos dolog. De amikor Isten ilyen módon jelen van, amikor a bőr mindenhol látják, amikor közöttük jár a Szent, akkor hazudni a Szentléleknek. Valami olyan nyilvánvaló megvetése Isten fenségének, szentségének és dicsőségének, amiben nem lehet megállni és megmaradni. Úgyhogy végül ez azt a kérdést teszi fel nekünk, Isten jelenlétével kapcsolatban. Vágyjuk, kérjük és akarjuk mi a Szent Isten jelenlétét magunk között? És azt mondtam, hogy a közösség elkoptatott szó, az Isten jelenléte is olyan könnyen elkoptatott szóvá lesz. Összejövünk, Isten jelenléte, dicsőítünk egyet, de jó. Akarjuk mi ezt a Szent jelenlétet? Mert ez a jelenlét hihetetlen áldásokat hordoz, és ugyanakkor hihetetlen veszélyeket hordoz. veszélyeket. Sokat emlegetjük, de várjuk, hogy Isten munkáljon gyógyulást, ahogy ott gyógyulásokat munkál. Jól tesszük. Várjuk, hogy megújítson a vele való kapcsolatban, hogy megújjon az életünk, akarjuk, jól tesszük. Várjuk, hogy kiáradjon, hogy az evangélium tovább terjedjen, elérje azokat, akik nem ismerik, akik őt, és jól tesszük. De ugyanez a jelenléte Istennek, ugyanez a látogatása sokkal több, mint amire ezek a jó vágyaink irányulnak. Istennek ez a jelenléte megolvasztja a szívünk, és önzetlenné tesz az anyagiakkal. Ó, akarom én ezt. Istenek szent jelenléte nem csak gyógyulást hoz, hanem el is veszíti a kétszínűeket, leleplezi a kétszínűségünket. Leleplezi, amikor csak látszólag haladunk vele, leleplezi a félszívűségünket. Akarom én ezt, hogy leleplezzen és kimozdítson abból, amiben vagyok? Akarod te ezt? Akarom én ezt? Hát nem tudom, meg kényelmesebb így. Isten jelenléte félelmet ébreszt. Vajon én nem csak lubickolni akarok egy kicsit Isten szeretetében? Isten jelenléte olyan szinten változtatja meg azt a gyülekezetet, azt a közösséget, vagy úgy formálja meg, hogy az ellenállást vált ki, és üldözést fognak elszenvedni a következő fejezetben. Kész vagyok én erre? Akarom én ezt? Annyiszor tesszük fel a kérdést, milyen gyülekezet szeretnénk lenni. Felejtsük el! Milyen az a gyülekezet, amelyért Isten fia Jézus Krisztus meghalt a kereszten, ami miatt ott volt a kereszten, amit maga előtt látott, amikor nem jött le a keresztről, hanem végigélte az Istentől való haragnak, büntetésének a súlyát, amikor ott van és agazinál Jézus a kereszten. Milyen gyülekezet van előtte, milyen embereket lát, miért megy végig ezen az úton egészen a halálba. Milyen gyülekezetek százait, ezreit, millióit látja, amikor végigmegy Jézus ezen az úton? Hát ezért halt megértünk. És tudjuk, hogy ez nem könnyű most nekünk. Akarunk ilyen közösséget? Akarunk itt szembesülni a bűn valóságával magunkban is? Akarjuk még igazán Isten jelenlétét? Velünk marad ez a kérdés? Két órán túl is? Nem tudom. De ha Isten kegyelmes hozzánk, és meglátogat minket, akkor minden megváltozik. Amen.
Mennyi atyánk, megvalljuk neked, hogy ez a mai ige szembesített minket azzal, hogy bár azt hittük, mindenünket átadtuk, azt hittük, érted élünk és veled élünk, és azt hittük, hogy mindent megtettünk, ami megtehető, odaadott, átadott keresztények vagyunk. Mégis látnunk kell, hogy rettenetesen sok mindent tartunk magunknál, mind az anyagiakból, mind a lelkiekből. És félve őrizzük, szorítjuk ezeket magunkhoz. És bevalljuk most, hogy az a bűnünk, hogy nem bízunk eléggé benned, és nem bízunk eléggé egymásban. El se tudjuk képzelni, hogy lakásunkat, ruhánkat, mindenünket betegyük a közösbe, és ott maradjunk egy szál öltözékben. Nem bízunk benned, nem hiszük el, hogy gondoskodsz, és másnap is tudnánk mit tenni, és nem bízunk a többiekben, nem hiszük el, hogy ők is megtennék ugyanezt. Bocsásd meg ezt a nagy hitetlenséget, miközben büszkén valljuk magunkról, hogy hívők vagyunk. Bocsásd meg, hogy nem merünk radikálisak lenni, nem merjük végig gondolni a történeteket, amiket elénk adsz. Annyira kényelmesen, langyosan, puhán élünk. Finoman átcsúszunk az igazságokon. És nem látjuk, hogy már rég hamisságban járunk. Könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, tisztíts meg, könyörülj rajtunk és újíts meg. Küld a te lelkedet, mert látjuk jól, hogy képtelenek vagyunk megtenni azt, amit te kérsz. Küld a lelkedet és újítsd meg a szívünket. Töltsd meg azzal a szeretettel, hogy merjünk téged átadottan szeretni. Merjük egymást szeretni. És valóban adjuk át magunkat neked, egymásnak. Nyisd meg a szemünket, nyisd meg a kezünket, a szívünket, hogy odaforduljunk mindenkihez, aki körülöttünk szükséget szenved. Hiszen te könyörültél rajtunk, könyörülj most is, hogy mi is könyörülhessünk a körülöttünk levőkön. És hozd el egész valóságosan ezt a bűnbánatot és a bocsánatot az életünkbe. Kezdj újat rajtunk a te lelked által. Szállj meg minket. Könyörülj rajtunk, hogy a közösségünk azt az erőt és azt a szeretetet ragyoghassa a világba, amit ez az első közösség tett 2000 éve. Könyörülj rajtunk, hogy megkerülhetetlen képviselői legyünk a te országodnak, mint ahogy akkor az utcán és mindenhol te rólad volt szó, egy érthetetlen közösségről, akik egymást szeretik és téged szeretnek. Hadd legyünk így megkerülhetetlenek, kikerülhetetlenek. Újíts meg minket, csak te tudod ezt megtenni, Urunk. És köszönjünk, hogy ma is itt vagy, ma is figyelmeztetsz, ma is megrázol, felébresztesz. Segíts veled járnunk. És kérünk, hogy hozd el a vigasztalásodat azoknak a testvéreinknek, akik itt vannak most közöttünk és gyászolnak. Melegítsd meg az ő szívüket. Beszélj velük a te szeretetedről. És áld meg így ezt a lakótelepet, hogy ott is a te szereteted, a te együttérzésed áradhasson szét. És Uram, hadd legyen ez valósággá az országunkban. Könyörgünk a vezetőinkért, akik egyáltalán nem a te utadon járnak, és a rosszat is jónak mondják, és a szavakat összekeverik. Nem tudják, mit jelent adni és elvenni. Nyisd meg a szemüket, formáld át az életüket, újítsd meg őket, hogy a népünk megújuljon. Újra csak azt kérjük, hogy ne ítélj el minket, könyörülj rajtunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.